Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Ősbemutatóval és hangversennyel ünnepli fennállásának 171. évadát a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara Marco Comin olasz karmester vezényletével november 18-án a Zeneakadémián. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának története 1853. november 20-án a Magyar Nemzeti Múzeumban a Filharmóniai hangversennyel kezdődött, amelyet akkor Erkel Ferenc vezényelt. Az első fellépés tiszteletére minden évben ünnepi hangversenyt tart a zenekar. Az idei estel a BFTZ különleges utazásra invitálja a közönségét, a klasszikus kedvencek mellett egy kortárs magyar zenemű ősbemutatója is helyet kap. A zenekar tagsága a hagyományokat őrizve a mai napig a Magyar Állami Operaház művészeiből áll. Így az opera műfaja elengedhetetlen része a 171. ünnepi hangversenynek is. Rossini Telvilmos nyitányának jól ismert dallamait idézi meg az együttes. A műsorban szereplő kompozíciók mindegyike köthető a Filharmóniai Társasághoz. Bartók Béla tánc szvítjét először ez a zenekar szólaltatta meg 1923-ban. Hazánk első rendszeres koncert tevékenységet folytató hivatásos szimfonikus együttese mindig is nagy hangsúlyt fordított a magyar zenetörténet kincseinek bemutatására, ápolására és gyarapítására. Már a hagyomány, hogy az ünnepi hangversenyre egy-egy kortárs ős bemutatóval készülnek, idén Gyöngyösi Levente a Dunánál című új művét mutatják be a nagy közönségnek. A művet 2024-ben rendelte a társaság, a basszus szóló Cser Krisztián az operaház magánénekese énekli. Az est második felében Csajkovszki talán legnépszerűbb zenekari művét, az 5. szimfóniát tűzik műsorra, melyet szintén a BFTZ mutatott be először a hazai közönségnek. Az est karmestere Marco Comin egyre többször lép fel hazánkban, a zenekar együttetük kérésére vállalta el az ünnepi hangverseny dirigálását.
Esemény.
3 adventi adománygyűjtő programot hirdet idén a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amelyekkel legalább 8000 rászorulót tervez támogatni év végéig a szervezet Kárpát-medence szerte. Idén több mint 1300 gyereket támogatnak az adományozók, de további 3000 fiatalt cipős dobozba csomagolt ajándékokkal, a nélkülözésben élő időseket és nagycsaládosokat pedig tartós élelmiszercsomaggal segíti az alapítvány. A Magyar Református Szeretett Szolgálat november elején indítja adventi adománygyűjtő programját, hogy karácsony ünnepéhez közeledve legalább 8000 nehéz körülmények között élő gyereket, több gyermekes családot és idős, kisnyugdíjas rászorulót tudjon támogatni. Mint írják, az adománygyűjtések között idén is megtalálható az 5 évvel ezelőtt elindított karácsonyi álom program, melyel az elmúlt évek során már megközelítőleg 9000 gyermek kívánságát sikerült valóra váltani az adományozók segítségével. A program lényege, hogy az adományozók megismerhetik a támogatott gyermekek konkrét vágyait, amelyeket az alapítvány munkatársai titokban, játékos foglalkozáson vagy a szülőket bevonva gyűjtöttek össze. Az online felületen közzétett kéréseket az adományozók kétféleképpen teljesíthetik, vagy az ajándékot vásárolják meg és juttatják el a Magyar Református Szeretett Szolgálat budapesti vagy debreceni adománypontjaira, vagy pedig a játék árát utalják át a karitatív szervezetnek, a beérkező összegből pedig az alapítvány munkatársai szerzik be a karácsonyi kívánságokat. A program különlegessége, hogy karácsonykor a család közösségében maradhat az ajándékozás öröme, hiszen a beérkező ajándékot nem a gyerekeknek, hanem a szüleiknek adják át az MRS munkatársai. A tájékoztatás szerint az idén közzétett 1358 karácsonyi kívánságot végignézve az állapítható meg, hogy a legtöbb gyermek ruhát vagy téli csizmát kért, de több mint 100 fiatal tisztálkodási szerekre vágyott, amelyeket szüleik nem tudnak megvásárolni nekik. Az alapvető szükségletek mellett többen kértek ifjúsági regényeket, társasjátékot vagy sporteszközöket is. A gyermekek kívánságait összegyűjtő lista már megtalálható a szeretetdoboz.jobbadni.hu weboldalon. A kívánságokat november 30-áig lehet teljesíteni az ajándékok megvásárlásával vagy az összeg felajánlásával. A karácsonyi álomprogrammal párhuzamosan másik két adománygyűjtést is indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat az adventi időszakra készülve, a tartós élelmiszereket szeretett dobozokban, valamint 3000 rászoruló hazai és határon túli gyerek számára pedig édességeket, játékokat és gyermekkönyveket gyűjtenek Nyilas Misi Pak néven cipős dobozokban, amelyeket még karácsony előtt eljuttatnak a rászorulókhoz. Az MRS adventi adománygyűjtő programjai nem csak tárgyi, hanem pénzbeni felajánlással is támogathatók az 1358-as adományvonal hívásával, vagy a www.adomány.jobbadni.hu online felületen keresztül.
Koncert!
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Ma este a Zeneakadémián a Nemzeti Filharmonikusok Ferencsik Bérletének első hangversenyén bécsi és nem bécsi klasszikusok. Ascioli, Viotti és Haydn egy-egy műve csendül fel, köztük a szimfónia műfaj atyának legutolsó ilyen műfajú alkotása. A hangverseny két igazi ritkasággal kezdődik, hogy pontosan mik is ezek a különlegességek, arról Falvai Attila koncertmesterrel, Kossuth Díjas érdemes művésszel beszélgettem. Egy nagyon izgalmas este lesz hétfőn is a Nemzeti Filharmonikusokkal, ugyanis a Ferencsik Bérlet első hangversenyén, hát bécsi és nem bécsi klasszikusok lesznek a napi renden, úgymond, illetve egy kiváló svájci karmesterrel az élen, de talán kezdjük az elhangzó művekkel. Mik is ezek a különlegességek, amik az első részben elhangzanak, hiszen azt gondolom, hogy itthon egészen ritkán hallható, vagy talán még nem is hallott művek lesznek.
Az első szám ez a Bonifacio Accioli Sinfonia Grande Orchestra, egy nagy zenekarra komponált szimfóniája. Ez 1801-ben íródott. Hogy ezt jobban el tudjuk helyezni a zenetörténetben, ugyanebben az évben, tehát 1801-ben publikálta Beethoven az Opus 18-as vonos négyesének a sorozatát, és Joseph Haydn a híres Opus 77-es kvartettjeit 1802-ben. Na most egy ilyen két géniusz, mint Haydn és Beethoven árnyékából, és hát a hatásaiból kitörni, ez volt a korabeli zeneszerzőknek egy hát nehéz feladata. Erre láttuk erre egy ilyen kiváló példát Acciolitól is, úgyhogy bízunk benne, hogy a közönség is majd szeretettel fogadja ezt a művet. Ami ezt követi majd, az Viottinak a 22. sorszámú hegedű versenye. Aki tanult hegedülni, az bizonyára ismeri ezt a hegedű versenyt, mert ez egy ilyen tanuló koncertnek is szokták nevezni, habár ez azért több annál, mint ahogy mutatja, hogy a koncertpódiumon is be lehet illeszteni egy remek műsorban. Egyébként a szöveget pontosan 30 hegedű versenyt írt. Gondolom, hogy a második futam 29-et soha életemben nem hallottam, de lehet, hogy itt az idő, és melyet végigolvasom össze. De ez a 22-es, ez egy kifejezetten szép és élvezetes darab, úgyhogy remélem a közönségnek is fog tetszeni, mert kiváló szólistánk lesz egy hölgy szemléz a Bulgáriában.
És ugye a London Szimfónia zárja az estét.
Így van. Haydnnak a londoni szimfóniái közül az utolsó egész pontosan, amin rajta ragadt a londoni jelző, ugye 12 londoni szimfóniát írt, ez az utolsó, és van még egy másik ragadvány neve is, a Duda szimfónia. Ezt nem mindig szokták emlegetni. Ez az utolsó tételnek van egy ilyen Duda-szerű kísérete, és ez végig megy ezen az egész tételen. Úgyhogy ez egy pazar rendkívül sziporkázó szimfónia, ez mint a Haydn szimfóniák mindegyike. Még annyit hadd mondjak el, hogy itt bennünket mindig ilyen komoly zenécsként apostrofálnak, ami egy rettenetes jelző, és ezzel próbálk zenítani, nem csak magyar zene élet, mindenféle zene élet is. És ha valami nem komoly zene, akkor ez az egész műsor az. A jó értelemben természetesen, mert annyira szórakoztató, annyira változatos. Itt a komolyságnak nem sok lapot osztottak, hogy úgy mondjam. Sokkal inkább a vidámságnak és a meglepő ötleteknek a tárháza ez a szimfónia. Változatos karakterekkel egyszerűen kapkodjuk a fejünket, vegyük a másik után, és nagyon élvezetes zene. Hát ez volt akkoriban ugye a szórakoztató zenének az egyik ilyen csúcsdarabja, ha lehet ezt mondani.
Említettem a bevezetőben a svájci karmestert. Az ő érkezése mit takar majd, hogyan alakulhat a közös munka, illetve találkoztak-e már korábban a zenekarral?
Én nem emlékszem, hogy vele találkoztam volna én személy szerint, de a zenekar, abban sem vagyok biztos. A vendégkarmester az egy teljesen bevett gyakorlat, megtanulja a zenekar a maga anyagát, jön, érkezik a karmester, vannak a próbák, és előadjuk a művet. Van erre egy nagyon érdekes, vagy nem érdekes, van egy jópofa történet, talán Bécsbe született a bécsi filharmonikusokkal, akik nem sokat próbáltak világéletükben, mert nem volt rá idejük, mert vagy operát játszottak, vagy lemezfelvételük volt, és hát természetesen koncerteztek, és akkor megkérdezték őket, hogy miért próbálnak ilyen keveset, és az volt rá a válasz, hogy ich Künstler, Sie Künstler, warum probieren? Tehát én is művész vagyok, ő is művész, minek annyit próbálni? Úgyhogy ez a vicc, valami ilyesmi a vendégkarmester körüli történet egy ilyen zenekar életében.
Falvai Attila koncertmestert hallották, ma este tehát 7:30-tól a Zeneakadémián Haydn, Ascioli és Viotti.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Különleges állatok és megfigyelésük. Túzok dürgés Dévaványán. A Körös-Maros Nemzeti Parkban több olyan látnivaló is akad, amelyért megéri autóba pattanni. Ezer Ádám, a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársa szerint a Nemzeti Park címermadara a túzok az, ami mindenképpen kiemelendő. Szerinte a tavaszi magyar puszta leglátványosabb mozzanata e pompás megjelenésű madár násztánca, a dürgés. A látványos párkeresés március végétől május elejéig zajlik a kora reggeli és a kora esti órákban. Közép-Európa legjelentősebb túzok állománya, több mint 600 példány Dévaványa térségében él. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság ezért itt üzemelteti egyik legfontosabb bemutató, oktató és szálláshelyét, a Sterbec István túzokvédelmi látogatóközpontot, mely minden évben április 1-e és október 31-e között várja vendégeit. A tanösvényen található megfigyelő toronyból kiváló rálátás nyílik a pusztai élőhelyükre. Homokigyík a Fülöpházi Bucka vidéken. A teljes egészében nemzeti parki védettséget élvező Fülöpházi Bucka vidék különleges hely hazánkban. Májusban lélegzetelállítóak a hullámzó árvalányhajmezők, és speciális túlélési stratégiákat alkalmazó állat- és növényfajokra is bukkanhatunk. Az alföldi homokterületeken járva találkozhatunk hazánk egzotikus kinézetű, dekoratív hüllőjével, a homokigyíkkal. Még a forró nyári napokon is szinte egész nap a felszínen mozog, és apró gerinctelenekre vadászik. Testhossza mindössze 6-8 cm, ám a farka a teste kétszeresét is elérheti. Hát a közepén egy világos zöld sáv fut végig, ami nőstényeknél fakóbb, a hímeknél a nász időszakban élénkebb, később sötétebbé válik. Ha homokigyíkot szeretnénk látni, érdemes a Kiskunsági Nemzeti Parkba, a Fülöpházi Bucka vidékre látogatni, és figyelmesen végigjárni a báránypirosító tanösvényt. Az ösvény a félig kötött homok területek geológiai, növény- és állattani jellemzőit mutatja be. A hurokszerű út egy rövidebb és egy hosszabb szakaszra tagolódik, a hetedik állomása a déli területrész egyik magasabb buckáján helyezkedik el, ahonnan szép kilátás nyílik a futó homokos tájra. A rövid körtúra hossza 1722, a hosszú körtúráé 3270 méter.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Csak néhány nap választja el az egzotikus szépségű Veronikát, hogy beteljesüljön az álma, és egyetemi tanár legyen, úgy érzi élete rendben van, de a legjobb barátja furcsa ajándékkal lepi meg, ami miatt elkerülhetetlenné válik, hogy foglalkozzon azzal, ami sosem érdekelte, a származása. Nyomozni kezd, és útja a festői szépségű, az európai kultúrától sok tekintetben idegen szigetre vezet. Egy különleges, egyedi gyöngysor segít, hogy megtalálja a gyökereit. A Borneo gyöngyei két idősíkon fut, mindkettő rendkívül izgalmas, és ugyanígy sodorja az olvasót az Andalúz örökség is, egy korábbi regény, amelyben a főhős, egy budapesti galéria fiatal kurátora egy nap megdöbbentő felismerésre jut, rájön, hogy édesanyja éveken át hazudott a családjának. A lány egy spanyol ügyvédi irodából érkező levél miatt kezd kutatni, sőt elutazik Spanyolországba is, és Andalúzia mesés városaiban próbálja megérteni családja szövevényes történetét. Semmi sem az, aminek látszik. Elhallgatások, titkok, békjók és a szerelem ereje. Ez a regény is csodálatos utazás. A borítókon a Pálmai Lantos Éva írói álnevet látjuk, vendégem a stúdióban a két szerző, Vancsó Éva író, műfordító és Szélesi Sándor író, forgatókönyvíró. A Borneo gyöngyei az új regény. Természetesen arra kérdezek rá először, hogy ez a meglepő helyszín volt meg először, vagy a főszereplő karaktere indította el a történetet a fejükben.
Konkrétan arra nem emlékszem, hogy hol voltunk, vagy mi volt az a pillanat, csak arra, hogy arról beszélgettünk, hogy akkor el kéne kezdeni tervezni a második regényt, és azt hiszem azt, hogy ez Borneo legyen, ebben egy pillanatig sem volt kétség, mert az összes dél-kelet-ázsiai hely közül, ahol voltunk, abból Borneo volt a legnagyobb szerelem. Harsogó, vadzöld dzsungellel borított, több ezer méteres hegyek vannak, amik aztán belefutnak a tengerbe. Eszméletlenül szép, fenséges a borneói természeti környezet, amellett, hogy a kultúra és az emberek is zseniálisak. Tehát azt mondanám, hogy ez az a sziget, ahol igazából minden együtt volt, amitől az ember bele tud szeretni egy helybe.
Ez mind átjön a regényben, és közben a történelmi szálban pedig hihetetlen, kegyetlen, véres harcok, háborúk, konfliktusok vannak itt leírva, szóval hogy micsoda kontraszt ez.
Nagyon kemény időszak volt a 19. század közepe Borneón. Ugye hajózási terület, tehát a Brit Kelet-Indiai Társaság koncesziói, a kínai hajósok, a maláj kalózók, a fejvadászok kalózai, ugye a dajak kalózok, mind-mind hemzsegtek a térségben, és mind-mind ópiumra, fegyverekre, aranyra, antimonra pályáztak, tehát nem volt könnyű dolga egyébként a szigetet megszerző, illetve hát Szaravakot, Kucsingot megszerző James Brooke-nak, de ezek a nációk, ezek a csoportok, ezek a rablók, kalózók, gazemberek, ezek uralták a 19. század közepét. Tehát nem véletlen volt tényleg ilyen véres a szigetnek a történelme. Uh-huh. És amikor megjelent James Brooke egy brit hajóval és az ágyúival, és a kalózokat, illetve a kalóz tevékenységet egy kicsit visszaszorított, akkor a brunei szultán fia, ha jól emlékszem, neki ajándékozott egy várost. És ebben a városban kiépített egyfajta brit uralmat, de úgy építette ki ezt a brit uralmat, hogy nem tartozott a sziget sem a királynő alá, sem a Brit Kelet-Indiai Társaság alá. Tehát saját birtoka volt, és jó gazdaként az első dolga az volt, hogy rendet tegyen a szigeten. Tehát például a fejvadászokat megpróbálta leszoktatni a fejvadászatról. Nem ment könnyen, mert egészen fura módon űzték a fejek begyűjtését a helyiek a szigeten. James Brooke rendet tett, fogalmazunk így, diplomáciával, ágyukkal, rábeszéléssel, ajándékokkal, tehát mindennel, ami rendelkezésére állt.
Visszatérünk még ide 1856-57-be, de Éva, beszéljünk arról, hogy mindenről, amit most hallottunk, arról semmit nem tudott a mai szálnak a főhőse, aki tulajdonképpen nagyon jól van a bőrében, jól érzi magát, egy biztonságos családban van, fiatal, gyönyörű, mi baja lehet?
Igen, ugye semmit sem tud erről, annyira semmit sem tud erről, hogy valójában a saját dél-kelet-ázsiai származásáról sem tud. Ugye egy tükörben nézve egész gyerekkorában csak annyi tűnt fel neki, hogy kreolosabb, barnásabb bőrszíne van, és szép sötét haja van, illetve érdekesség az, hogy ő tudja, hogy örökbe fogadták, de azt viszont nem, hogy akkor kik voltak a vér szerinti szülei.
De nem is érdekli. Nekem úgy tűnik a regény elején.
Nagyon érdekesnek tartom ennek a pszichológiáját egyébként, és a DNS-teszt, amit a főszereplő megcsinál, ugye nem teljesen pontosan ad meg rokonokat, de abban segít, hogy a genetikai eredmény alapján a világnak mely pontján van a te mintádhoz hasonló genetikai állományú ember. És ugye a főszereplő így tudja meg azt, ez talán még nem spoiler, hogy ő bizony a genetikája szerint nem Közép-Európából származik, hanem valahonnan egész messziről, ami mindenképp kérdéseket vet föl.
Ugye visszamegy oda, ahova a gyökerei szólítják, tehát látjuk a mai Borneót, a mai utcákat, a mai közeget, érezzük a mai levegőt, és érezzük az 1850-es évekbelit is. Hogyan született ez a két férfi, a két brit férfi, akik barátok, elvileg katonatársak, ők nagyon különböző karakterek, ugye az egyik ki akar mindent próbálni, ami ott veszélyes, nem tudom, ópiumot szívni, az egyiket nem zavarja a lánykereskedelem, a másik megőrül tőle, és segíteni akar, szóval, hogy annyi olyan nüansznyi dolog van, amivel megmutatod, hogy egyébként mi mindennel szembesült egy európai ott ezen az idegen vidéken.
Egy írói fogás az, hogy egy olyan főszereplőt, vagy két olyan főszereplőt vezess be egy történetbe, akik nem ismernek semmit. Tehát meg kell ismerniük az adott tájegységet, az adott kultúrát, és az olvasó velük együtt ismeri meg és halad. Az első kötetben, az Andalúz örökségben nem volt erre szükség, hiszen ha az ember azt mondja, hogy Habsburgottól, ha az ember azt mondja, hogy Frankó, ha az ember azt mondja, hogy Madrid, azt ismerik az olvasók, legalábbis képben vannak. Most ha azt mondom, hogy Jossház, vagy azt mondom, hogy Sir Raffles, vagy azt mondom, hogy Szingapúr, akkor nagy valószínűség szerint nincsen meg az az előismertség az olvasók nagy részének, ami szükséges ahhoz, hogy egyszerűen bedobjam őket a mély vízbe. Tehát egy írói fogás az, hogy olyan karaktereket keresek, akik nem ismerik ezt a tájat, ezt a civilizációt, ezt a kultúrát, és ahogy egyre mélyebbre haladunk velük együtt ismerjük meg.
Tulajdonképpen ez egy romantikus regény, mint ahogyan az Andalúz örökség is, és hogy ez a kulturális különbség, és az együttélés, és az együttélés lehetősége vagy szükségessége milyen különlegesen mutatkozik meg, amikor szerelmi szárról van szó, amikor két különböző kultúrából érkező embernek kellene egymásra találnia, és ez a mai szárban is, és a régiben is benne van.
Igen, a kulturális különbségek megugrása nagyon sok gond tud lenni egy kapcsolatban, meg összecsiszolódás, hogyha ez még hozzájön az is, hogy két teljesen ellentétes kultúrában nőtt föl a két ember, akkor ez bizony egy nehezítés. Igazából azt gondolom, hogy így magamban örök szerelmet jósoltam a szereplőimnek, pont azért, mert azzal, hogy mind a ketten kultúrával foglalkoznak, és egy kicsit tanultak arról, hogy mit jelent más világok, a szokásait megismerni. Így azt remélem, hogy nekik akkor jó esélyük van arra, hogy ők belátóan, meg így a megismerésre összpontosítva tudnak fordulni a másiknak, mondjuk a családja, vagy a elsőre őrültségnek tűnő családi vagy kulturális szokások felé.
Itt az Andalúz örökségben ez a lány ugye szintén nem önszántából indult, tehát neki nem jut eszébe, hogy elmenjen Andalúziába, de valami családi titokra bukkan. De a történelmi szálban is Magyarországról indulunk.
Miközben Spanyolország történelmével foglalkoztam, nagyon sok érdekes dolog került elém. Tehát ez nekem is felfedezés. Mi? Nagyon kevesen tudják adott esetben, hogy az 56-os forradalom megsegítésére Franco tábornok 100 000 spanyol katonát akart Magyarországra küldeni. És meg is indult egyéb iránt a toborzás, ugye hatalmas segítséggel. Csak hogy az elindulni készülő hadsereget, azt a franciák nem engedték át a határon. Tehát azt mondták, hogy nincs az az Isten, hogy Frankónak a hadserege átgyalogoljon Európán. Ezt nagyon kevesen tudják például. Uh-huh. Vagy például a spanyol Marokkó, ugye itt az afrikai történéseit, az például valami hihetetlen kevés anyagot találtam róla. Tehát nagyon nehéz volt belásnom magam a történelmi részébe, spanyol Marokkó felbomlásának például.
Annyit el lehet mondani, hogy 56-ban menekülni kell egy családnak, orvos és felesége és lányuk, és végig viszed őket Bécsen, és onnan a különböző kapcsolatok révén Spanyolországba, és onnan Afrikába.
Viszonylag kevesen ismerik, Spanyolországnak van egyetlen egy városa az afrikai kontinensen, így Marokkóba ágyazva, egy Ceuta nevű város, ami gyakorlatilag egy előretolt katonai helyőrség. Alapvetően magas kerítéssel van körülvéve, és a lakosság 80%-a az vagy katona, vagy a katonaságot kiszolgáló személyzet egyébként. Mert ugye ez egy ilyen kapu Európába. Most is ott van, most is Spanyolország része, és egy nagyon speciális hely. Mint egy kicsit megállt volna az idő.
Katinka is, az Andalúz örökség főhőse is útra kell, elmegy Sevillába, és aztán próbál nyomokat találni, hogy hol lehet az édesanyja, ugye hiába hívja a telefonon, nem találja meg, az édesanyja minden évben 2 hetet Andalúziában tölt, egy bizonyos wellness táborban, vagy nem. Ugye ezt nem lehet tudni, és akkor elkezd nyomozni ez a lány. Elmeséled, hogy milyen utat jár ő be?
Ugye Sevillába érkezik meg, mindig van valami apró nyom, ami alapján tovább tud haladni, és hogy a második város Cádiz, annak igazából az az oka, hogy valamiért nekünk Cádiz volt a nagy szerelem. Granada gyönyörű, Córdoba gyönyörű, Sevilla csodaszép, de valamiért, amikor Cádizba érkeztünk, akkor volt egy olyan érzésem egy nap a városban sétálgatás után, hogy én itt itthon vagyok. És aztán, hogy onnan tovább mennek Cadiztól egy 10-20 kilométerre egy Jerez de la Frontera nevű kisvárosba, annak már igazából az volt az oka, hogy akkor ott Cadiz környékén akartam tovább vinni a történetet. Ráadásul Jerez is az a típusú hely, ami annyira nem mint Ceuta, de azért nem a klasszikusan nagyon turista destináció, ahhoz képest, hogy a borvidékeiről, meg a borairól és a sherryről híres, a borból készült igazi spanyol sherry, azt ott hatalmas hordóban készítik, és így élnek emberek, ennek van valami nagyon jó hangulata. Igazából tényleg azok kerültek bele a regénybe, amikbe valamiért mi beleszerettünk.
Andaluz örökség és Borneo gyöngyei. A Pálmai Lantos Éva írói elnéven író Vancsó Éva és Szélesi Sándor volt a vendégem. A két kötet a General Press kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.